jönnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Szoboki Gábor építész vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem pedig Korencsi Endre jogász, a Művészetek Palotája produkciós igazgatója, akivel természetesen az ő munkájáról beszélünk.
Jó estét kívánok!
Ahogy készültünk erre a műsorra, azt mondtad, hogy életformája műpa. Hogyan lettél egyáltalán a műpának egy ilyen fantasztikus vezető produkciós igazgatója?
Nagyon érdekes, mert visszagondolva, hogyha nagyon tudatosan kiskorom óta arra készültem volna, hogy egyszer a MIPA produkciós igazgatója legyek, akkor se tudtam volna okosabban összerakni mindazt, amit csináltam előtte. Zongoráztam, néptáncoltam, kamarazenéltem, gyerekszínészkedtem, színjátszóztam, utána rendezvényt szerveztem, aztán jogot végeztem, 2 rendezvényügynökségnél dolgoztam, és akkor eljutottam arra a pontra, hogy hát olyan jó lenne rendezvényt szervezni, de valahogy még több értéket teremteni. És ezt csak így magamban megfogalmaztam, hogy most eljutottam a karrierembe egy szintre, amit már ezen a területen nem tudok megfejelni, és hogyan tudnék tovább lépni, és akkor megfogalmazódott nagyon erősen bennem a vágy, hogy értéket teremtsek, és kb. Egy hónap múlva megcsörrent a telefon, hogy nem tudok-e valakit, aki alkalmas lenne arra, hogy... És mondtam, hogy egy valakit tudok, és az vagyok én. És akkor így összeállt a puzzle-nak minden darabja, amit előtte csináltam, mert hogy ahhoz, amit én most csinálok, amiről majd nyilván beszélünk, hogy mit is jelenthet az, hogy valaki produkciós igazgató, mert ez így, ebbe sok mindenki sok mindent belegondol, ahhoz mind szükség volt arra sok tudásra, tapasztalatra, munkára, mint vezető, mint jogász, mint szervező, mint kultúrát csináló, vagy kultúrát fogyasztó, hogy én ebben a pozícióban nagyon otthonos legyek, vagy nagyon önazonos legyen a dolog. Hát nyilván a műpát én előbb szerettem, mint hogy elkezdtem volna ott dolgozni. Szoktam mondani, hogy 2 nagyon meghatározó épület van az életemben, amiket előbb szerettem, mint hogy közöm lett volna hozzá. Az egyik a Városmajori Gimnázium épülete, amiben gyakorlatilag azért jelentkeztem, mert imádtam a aulát, ami üzent egy ilyen nagyon erős közösségi teret, ahol látjuk egymást, ahol együtt vagyunk, ahol generációk, osztályok, évfolyamok együtt dobogtatják a szívüket, a másik meg a MIPA volt, ahol már előtte szerettem a helyet, meg az épületet, meg volt hozzá közöm, mielőtt aztán egyszer csak elmondhattam, hogy ott dolgozom.
Az építészetről is szoktam így beszélni, hogy vannak bizonyos szakmák, amit nem lehet könyvekből megtanulni. Sőt, inkább azt mondom, össze kell szedni egy csomó tudást és tapasztalatot ahhoz, hogy az ember művelhesse. Ez így van egyébként a kórháztervezés építészeknél, a hangversenyterem tervezés, nincsenek könyvek, rengeteg irodalom van, de az, hogy te hogy ülsz le egy hófehér papír elé és húzod oda az első vonalat, ez egy nagy titok. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy a te műfajodban is, vagy a te szakmádban is az a szép, hogy neked ez a színes fiatalkorod lehetett. Magyarán tulajdonképpen kívülről belülről láttál már egy szakmát, és mire a műpába érkeztél, egy olyan helyre, ahol azért lássuk be, ez nagyon fontos. Kisimre, amikor elkezdte a műpát csinálni, akkor ott csak téglák, vakolt falak, hangversenytermi panelek és mikrofonok álltak, és üres volt a ház, és az építész rettegése az az, hogy dolgozik 5 évig 300 emberrel egy házon, és a végén nem indul el az egész. Mert azért lássuk be, egy építés sikerét nem az hozza, hogy lefotózzák a házat, és hazaviszik a telefonjukon az emberek, hanem hogy működik, hogy mosolyognak az emberek, hogy szeretnek oda járni. Na most az, hogy az emberek szeretnek a műpába járni, annak nagy százaléka nem az építészeknek köszönhető, hanem szerintem azoknak az embereknek is, annak a fantasztikus csapatnak, akik ezt a házat most már kimondhatjuk 21 20, éve.
21, pontosan.
21 éve üzemel. Tehát hogy lesz valakiből? Vagy hogyan tanul bele egyáltalán? Milyen sztorik vannak? Hogyan teszel tapasztalatra szert a munkát kapcsán?
Eleve a rendezvény szervezésről én is azt vallom, hogy azt iskolapadnál nem lehet megtanulni. Én azóta már tanítok rendezvényszervezést, kulturális rendezvényszervezést, és nyilván lehet szemléletet formálni, vagy olyan alaptapasztalatot átadni, hogy valakinek ne a rajtvonal nulladik pontjáról kelljen elindulni. Azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan szakma, ahol meg kell égetni magát az embernek néhányszor, mert a szervező ember nek a munkája akkor jó, ha nem történik semmi extra. Igazából mindent mi csinálunk, de semmit sem mi csinálunk, mert nem mi énekelünk, nem mi főzzük meg a bekészítést, nem mi fogjuk megvarni a jelmezt, nem mi fogjuk megépíteni a hangszert, sőt nem is fogjuk behangolni a hangszert, nem állunk a színpadra, tehát igazából semmit nem csinálunk, de mégis az összes szám mögött, ami kezünk valahol ott van, hiszen a mi feladatunk, a legkönnyebb magyarázata a produkciós igazgatói pozícióra, hogy a NÜPA-ban zajló koncerteknek is rendezvényeknek a lebonyolításáért felelős csapatot vezetem, tehát leegyszerűsítve rendezvényszervezők vagy koncertszervező kollégák munkáját vezetem, meg azóta már a MIPA stúdióját is, de itt, ha kifejezetten a szervezésre fókuszálunk, akkor mindenben benne vagyunk egy picit, de mégis nagyon a háttérben vagyunk. Ugye a MIPA-ban egy elképesztő mennyiségi munka zajlik. Tehát ugye évente körülbelül 1700 rendezvény, ami egy irtózatosan nagy szám, tehát ha azt visszaosztjuk szerződésre, művészre, problémára, a kihívásra, akkor azért óriási számok jönnek ki. És éppen ezért valószínűleg az a fajta tapasztalat, amit én összegyűjtöttem, mielőtt a MIPA-ba értem, abban segít engem nagyon, hogy nagyon jól megértem a mindazon szereplőknek a szempontrendszerét, akik ahhoz kellenek, hogy egy este úgy történjen, ahogy annak meg kell történnie. Hiszen ha valamire fokozottan igaz az, hogy a pillanat művészete, akkor az pont a kulturális rendezvényekre, hiszen ott abban a pillanatban tényleg mindennek csúcsra járatva és tökéletesen kell megvalósulnia. És értem ez alatt azt is, hogy az énekes olyan mentális, fizikai, lelki állapotban van, hogy a lehető legjobbat tudja nyújtani, és ebben benne van az is, hogy ő hogy aludt, hogy milyen ételt kapott, hogy kényelmes-e a jelmeze, hogy kedvesen beszéltünk-e vele, vagy akár olyanok a szerződéses feltételek, amikben ő biztonságban érzi magát, hogy hogy lép föl, vagy hogy utazik ide, hogy milyen autó várta őt, hogy hány fok van az öltözőjében, hogy milyen a páratartalom, hogy az a hangszer jó minőségű-e, vagy adunk egy zongoristának lehetőséget, hogy 4 zongora körül választhasson. 1000 millió szál fut folyamatosan hosszú időn keresztül egy adott pontig, ami 7:30-kor idézőjelesen felmegy a függöny, és ha akkor is ott nem működik minden jól, hát 1/2 órával előbb, vagy 1/2 órával később annak már igazából nincsen jelentősége. Ezért mondom, hogy ez egy életforma, hogy én nem tudok nem szervezőként, vagy nem tudok nem műpásként létezni akkor sem, amikor éppen nem a MIPA-ban vagyok, vagy ha a MIPA-ban vagyok, akkor ott én éppen nem dolgozom, hiszen ezen nevetgéltünk, hogy hát én kikapcsolódni is a MIPA-ba járok igazából. Hát hova máshova menjek koncertre, ha nem oda, ahol az a legjobban szól, vagy ahol pontosan tudom, hogy mire számítsak. Azzal a nehézséggel, hogy onnan tudom egy koncertről, hogy igazán jó, hogy a koncert közben nem jut eszembe semmi munka, vagy akár az adott koncerttel kapcsolatban semmilyen korábbi kihívás vagy nehézség. Akkor tudom, hogy ez tényleg nagyon jól sikerült, ha én teljesen át tudom adni magam nézőként. Vannak erre trükkök, meg szoktam csinálni azt, hogy a munka végén előbb hazamegyek, átöltözöm, és visszajövök nézőként. És akkor már nem is biztos, hogy hátra megyek, akkor már teljesen úgy viselkedek, mint hogyha egy néző lennék, akkor tudom igazán átadni magam a dolognak. Tehát, hogy itt csináljuk a legjobban ezt a dolgot, ez a mi lényegünk, hogy este oda terelünk 1000-1200-2000 embert egy este, akiknek van mindenféle dolog a fejében, szomorúság, gond, szakított a barátnőjével, rosszul sikerült az ebéd, dugó volt a belvárosban, rossz az idő, vagy pont túl meleg van, és őket akkor betereljük oda egy terembe, és akkor abrakadabra, és ha jól csináltuk a munkánkat, akkor ez az 1200 ember úgy fog kijönni, hogy egy közös és sokkal magasabb energiaszinten van, többek lettek, más emberként jönnek ki, már a szünetben látszik, hogy másképp kapcsolódnak az emberek egymáshoz, mondjuk egy kétrészes koncertnél. Az elején még úgy van egy inkább megérkezés hangulat, de már a szünetben sokkal hangosabb az előcsarnok, és a végén egy jó koncertnél meg egy ilyen eufória, és mindenki tartogatja ezt az érzést, és ezt, amit mi MIPA élménynek hívunk, ami egy nagyon tág fogalom, azt a lehető legtovább tudja magával vinni valaki. Ugye ez a MIPA élmény, ez egy nagyon fontos fogalom a mi létezésünkbe. Ezt három oldalról szoktuk megközelíteni. Az egyik az a ott dolgozó kollégáknak a MIPA élménye. Tehát a MIPA-snak lenni, az egy nagyon erős identitás. Tehát ez fontos elmondani, hogy a MIPA-ban jelenleg kb. 200-220 ember dolgozik, és abból közel 100-an már nyitás óta, tehát 20-21 éve ott dolgoznak, ami elképesztő. Tehát én a magam 13 évével még mindig ilyen zöldfülű MIPA-snak számítok, miközben már ezt szoktam büszkén mondani, ezzel elbüszkélkedem, hogy már több ideje működik a MIPA velem, mint nélkülem. Ez rám nem jellemző módon, lehet, hogy szerénytelennek hangzik, de szeretek ezen hirtelen így elévődni. Hát az egyik ez a műpás identitás, mint ott dolgozó, aki azért dolgozik, hogy mások szórakozzanak, hogy mások jól érezzék magukat. Ez nagyon alázatos, nagyon egy ilyen szolgáltató attitűd, mert mi december 24-25-ét leszámítva minden nap azért dolgozunk, hogy mások, amikor eljönnek, akkor kikapcsolódjanak, feltöltődjenek. Ez az egyik szelet. A másik az a művészeknek a műpa élménye. Hogy ő vele hogy bánunk, hogy ő mire érkezik, milyen a technikai kiszolgálás, milyen az akusztika. Tehát azért, ha valahol hatványozottan fontos az épületnek a szerepe, amiben a műpa meg tényleg elképesztő, az az, hogy ők hol viszik a bőrüket a vására. És nagyon nem mindegy, hogy egy jó akusztikájú terembe viszik-e, vagy oda, ahol mondjuk a műpában van, ugye ez a nagy teremben, ez talán hivatalosan is így hívják, de ezt meg tudod jobban mondani, hogy fordított legyező formájú nézőtér. Tehát hogy sokkal több ül közel a művészhez, mint távol, és ettől ők tényleg találkoznak egymással. Érdekes dolog a színpadon állni, mert nem olyan félelmetes a műpa nézőterére kinézni művészként, mert valahogy kevésbé szakad rá az a sok ember, mint inkább egy ilyen szép találkozási pont tud lenni. De hogy az, hogy a művészt milyen szakemberek szolgálják ki, hogy a legkiválóbb hangolók, ügyelők, hangosítók, világosítók, produkciós kollégák, hogyha felvétel készül, akkor azért is mindenki azon dolgozik, hogy szépen legyen megvilágítva, hogy tökéletes legyen a hangfelvétel, ha kell, utólag még lehessen rajta akár javítani is. Tehát, hogy az egyik műpa élmény, a nagyon hozzáértő szakértők dolgoznak azért, hogy a művésznek a műpa élménye is csodálatos legyen.
Ne kezd el a harmadikat, mintha kitaláltad volna a gondolatomat, és még itt a művészek kapcsán szeretnélek egy kicsit kínozni. Ugye van egy vendégkönyvünk, amit még Kis Imre idejében rögtön elkezdtünk, hogy odavittük nagy művészekhez gyönyörű szép mártott papíros vendégkönyvet, ami nem tudom, hogy létezik.
Hát
és
ez nem egy létezik belőle, hanem azóta már
nem
15
tudom, mennyit
darab, írtatok. Vagy 20 darab.
Meg tudom, nyilván... a 20. születésnapon is ezeket citáltátok az előcsarnokban, a művészek fotója kapcsán. Igazából itt mérhető le igazán, nyilván van egy udvarias gesztus a művészeknél. De az, amit én mondjuk nagy Wagner énekesektől, ugye hülye wagneristák arra gerjednek, ami nekik a legfontosabb, hogy egy világszár megjelenik Budapesten, és azok után, hogy a Mettől kezdve a bayreuthi ünnepi játékokon keresztül a Bécsi Stadtsó pedig mindenütt föllép. Mégis azt mondják, hogy erre a Wagner napra szeretnének eljönni legszívesebben. Nem csak azért, mert a Fischer Ádám ilyen jó régi módon lényegében a zenére koncentrál, és végre azok az opera rajongók is boldogan mosolyognak, akiknek már unalmas ez az elképesztő mennyiségű rendezői erőszakoskodás a világ opera színpadain, hanem folyamatosan arról beszélnek ebben a vendégkönyvben, hogy ők egyszerűen otthon érzik magukat. És erről számtalan sztorid van nyilván.
Persze.
De az, hogy megérts az az ember, aki megvette a jegyet, és beül a nézőtérre. Egyébként mindenkit nagyon érdekel, hogy mi van a backstage-en, és hát vannak is ilyen túrák, amit te vezetsz. Tehát, hogy egy-két példával ábrázolt, hogy miért van az, hogy ezek a művészek azt mondják, hogy rendben van, bejártam a világ vezető hangverseny termeit. De ez felejthetetlen. Úristen, Wagner napok, megyek június után át Bayreuthba, hogy énekeljek egy hónapon át egy szerepet Bayreuthba, és már most rossz kedvem van, hogy itt kell hagynom a műpát. Milyen sztoriaid vannak arra vonatkozóan, hogy ezek a művészek miért tapadnak pszichológiailag ilyen erősen ez a házhoz?
Szerintem egyrészt a pszichológia az jó, hogy behoztad ezt a szót, mert ennek van egy nagyon erős pszichológiai vetülete. Nevezetesen ahogy mi gondozzuk őket, ahogy figyeljük az ő rezdüléseiket, az igényeiket, és itt most nyilván az, ha ő neki kutyaszitterre vagy babysitterre van szüksége, vagy ha van híres Izoldánk, aki szeret napozni nyári időben, akkor olyan szállást kap, aminek van egy terasza, ahol tud barnulni. Szerepéhez nem mondunk neveket, mert nyilván nagyon diszkrétek akarunk lenni, vagy ha van egy szintén Wagner énekes, aki közölte, hogy ő neki van egy kabala állata, és ő anélkül nem hajlandó kilépni a színpadra, akkor mi ezen nem nevetgélünk, hanem visszamegyünk a szállodába, és a odából kikutatjuk ágyneműből az ott hagyott kabala állatot, és akkor ezt oda visszük neki. Vagy vannak nagy művészek, Wagner énekesek is, akiknek csak annyi kell, hogy az előadás előtt bemenjen hozzájuk valaki a szobába, megfogja a kezét, mélyen a szemébe nézzen, és mondja neki, hogy meg tudod csinálni. Mert hogy ezt nem gondoljuk ezekről az emberekről, akik a csillagot leéneklik a földről, és olyan darabokat tanulnak meg, ami számomra, én is sok Wagner szeretek hallgatni, de ez az egy, amit mi mindig nem tudok felfogni, hogy lehet ennyi hangot és szöveget megtanulni. Van olyan pillanat, hogy nem hiszik el, hogy ők ezt meg fogják tudni csinálni. És hogy mi olyan hímes tojásként bánunk velük, úgy tudjuk őket finoman terelni, bizonyos módon korlátok közé tenni, hogy egy számukra nagyon kiszámítható, nagyon nyugodt környezetet teremtünk, ahol ők pontosan tudják, hogy mi fog velük történni, és nekik egyetlen egy dolguk van, hogy akkor is ott jól teljesítsenek. Ugye most lesz 20 éves a Wagner napok, a 20 év alatt ez a wagneri közösség, művész közösség is valóban egy külön közösségé vált. Valahova visszatérni, ezt szerintem mindannyian tudjuk, hogy ha valahol jó élményeim vannak, akkor oda visszatérni egészen más. Mondják, hogy tudom, hogy merre nyílnak az ajtók. És már ugyanazok az arcok köszönnek vissza. Hát az is számít, hogyha valaki 10 éve visszajár, és ugyanaz a produkciós menedzser fogja őt fogadni. De nem csak wagneristák, hát a Cecilia Bartoli úgy köszöntötte a produkciós menedzser kolléganőt, hogy a keresztnevén szólította. Mert emlékezett rá, hogy nem tudom, 8 évvel ezelőtt vele milyen viszonyban volt. Tehát, hogy az emberi kapcsolat, az egyszerűen az, hogy emberként kezelni a művészeket, nagyon különleges, törékeny emberként, szerintem az elengedhetetlen. Persze vannak pillanatok, amikor mi is pusoljuk őket, mert a próbarend az próbarend, meg kell érkezni időben, akkor kell csinálni, amikor a rendszer úgy mondja, de pontosan érezzük azokat a lélektani pillanatokat, amikor ki lehet könnyíteni a dolgokat.
Nekem a kedvenc történetem egyébként, hogy ne felejtsd, kimondom akkor én is, Irina Teorén, aki a Nagy Brünnhilding most már évek óta is visszatérő vendégünk, akit imádunk, imádunk mindannyian, mert azt hiszem egy ilyen viking nő, amiknek a vérbősége, a nevetése, a szerep tökéletes megformálása az mindannyiunknak benne van a szívébe. Úgy jött ki az Istenek alkonyának pont az előadása, hogy pont a június közepi születésnapjára esett. Igen. Nem tudom, ki volt az a zseni, aki rózsaszírmokkal szórta tele az öltözőjét, hogy mikor ő belép aznap este a Műpába, akkor ő érezze, hogy mi tudjuk, hogy a születésnapja van, és ő nem tud aznap este partit rendezni, mert neki a születésnapja az a színpadon van, a Brünnhilde egyik legnehezebb szerepében, mert ugye 3-at énekel szerencsétlen a 4 estés ringbe, és a 4. estén, a születésnapján pedig bokáig rózsaszíromba tapos az öltözőjébe. Hát azért ezek zseniális dolgok.
Igen, én voltam az egyik szerencsés, aki a rózsaszírmot szólhatta. Szokták kérdezni tőlem, hogy hát akkor ugye én ebben a pozícióban nagyon sok sztárat tudok találkozni, és nagyon sok közös élményünk van. Ugye az fontos tudni, hogy annyira szuper csapat működik a Műpában, hogy igazából nekem akkor kell a tűz legközelébe kerülni, hogyha helyzet van, vagy ha valami nagyon kiemelt. Tehát, hogy ilyen mennyiségnél én nem tudok mindig ott lenni, és én nem is vagyok egy rajongó típus. Tehát, hogy pont azért, hogy az terhes tud lenni azért egy művésznek, amikor ott rajonganak körülötte, mert nyilván egy előadás után jól esik neki a gratuláció, de előtte, amikor még ott zaklatják, tehát hogy egy nagyon erős diszkréció azért jellemez minket is. Engem személy szerint Irina Teorin egy pici kivétel, őt azért én már máshol is elmentem meghallgatni, és az is egy döbbenetes élmény, hogy egy ilyen kaliberű művész, ha Bécsbe megyek oda, akkor is tudja, hogy én ki vagyok, és ír SMS-t és válaszol. Tehát, hogy az emberi oldal, amikor kirajzolódik, vagy akár másik műfajról beszélve, amikor a Diane Krall koncert végén volt lehetőségem a művésznővel leülni, és fél órán keresztül arról beszélgettünk, hogy mit kéne azért tenni, hogy a fiatalok zenét hallgassanak, és konkrétan szakmáztunk a szó nemes értelmében, vagy volt szerencsém a Natalie Collal elmenni vásárolni, és a Nárai Tamásnál jártunk. Én még nem láttam embert 400 000 forintos cipőnek ennyire örülni, amit ott megvett magának, de hogy ez a fajta emberi oldal azért kirajzolódik, és azt gondolom, hogy ezért a művészeknek tudunk mi olyan műpaj élményt adni, hogy a vendégkönyv csurdultig van olyan üzenetekkel, hogy nem csak az akusztikát dicsérik, a technikát, az embereket, közönséget, a kollégákat, a közönséget, hanem egyszerűen azt, amit a műpa ad nekik, és hogy hazajönnek, és hogy van bennünk ez a fura magyar kis hitűség, hogy valószínűleg nem csináljuk elég jól, és hogy kéne mennünk külföldre megnézni, hogy ezt hogyan kéne csinálni, és számtalan nemzetközi turné megszervezése után úgy tértünk vissza, hogy igazából nem nekünk kéne tanulni, hanem még mindig elmondhatjuk, hogy mi tudnánk máshol tanítani, hogy hogyan kéne csinálni. Ami nekem nagyon jó érzés, ugye hát a MIPA egy ilyen tanuló szervezet, nagyon sokszor hasonló dolgot csinálunk, mindig tudjuk jobban csinálni, ha valamit elrontunk, mert persze van, hogy elrontunk dolgokat, de akkor van még abban az évben egy csomó alkalom, amikor azt tudjuk jobban csinálni. Hát mi is szoktunk beszélgetni dolgokról, hogy az miért van úgy, vagy az csúnya, vagy az nem jól szól, de hát az a jó, hogy akkor most lehet, hogy nem volt tökéletes, de még mindig lehet jobban csinálni, mert ez nem csak egyszer is megismételhetetlen.
Harmadik tortaszelet, amit a közönségnek hívunk.
Igen.
Ott milyen szellem uralkodik?
Hát ugye a nézők műpaj élménye az egy nagyon hosszú folyamat. Az onnan indul, hogy milyen programot kapnak, hogy hol találkoznak a hirdetéseinkkel, hogyan tudnak jegyet venni, milyen áron, milyen módon, milyen információkat kapnak egy koncertről, mielőtt eljönnek a műpába. Utána hogyan tudnak parkolni, milyen a büfé, milyen a WC, milyen a kiállítás várja őket az előcsarnokba. Tehát már van 100 nézői élmény, pedig még be se ült a terembe. Nyilván a csúcspont az, hogy mi történik a terembe. A tökéletes akusztika, a kényelmes szék, mindenhonnan látok, mindenhonnan hallok, kedvesek a hosteszek. El is vagyunk rontva mi műpás nézők. Tehát nagyon nehéz nekem mondjuk egy templomi koncertre elmenni, ahol közben hallom kint a villamost, és nyikorog a szék, amin ülök, és hideg van, mert megszoktam, hogy ha a műpába bemegyek, akkor ott én nekem, mint néző, minden azért dolgozik, hogy én ott tökéletesen el tudjak engedni, és csak a művészetre tudjak koncentrálni. Ugye szokták kérdezni, hogy miért nem lehet fotózni, videózni a koncerteken. Nem azért feltétlenül, mert jogi akadálya van, hanem ha én nyomkodom a telefonomat, az a többi nézőt zavarja.
Ő is mond, most intettem csendre egy fiatal énekes hölgyet, de aztán elnézést kértem. Endre, azért még egy mondatot mondjunk, ezt a közönséget, ti valamilyen szervezetbe, egy családba is tömörítitek.
Hát a MIPA közönsége már ez alatt a 20 év alatt egy igazi közösség lett. Hát a 20 év alatt már fel is nőttek olyan generációk, akik babakoncerten kezdtek járni, és most már felnőttként járnak ide a műpába. Nekünk van egy olyan elképesztő erő a hátunk mögött, a minket szerető és hozzánk hűséges néző, akik mind otthon érzik magukat, akiknek saját műpájuk van, mert attól függ, hogy milyen műfajt hallgatnak, mindenki nagyon otthon érzi magát, akikért mi nagyon boldogan dolgozunk az év nagyon sok napján, mert hogy nagyon hálásak. És ez a tapseste az nyilván elsősorban a zenészeknek szól, de azért egy picit mi is mindig szeretünk abból lecsippantani magunknak.
A mai vendégem Kerencsi Endre jogász, a Művészetek Palotája produkciós igazgatója volt, akiről természetesen